Erős vár a mi Istenünk! Nagy szeretettel köszöntöm testvéreimet Isten igéjével a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetéből olvasom. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Isten hozott mindenkit a mai napra, erre az együttlétre, reméljük, hogy időközben még mások is megérkeznek. Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben Gáncs Péter püspök urat, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökét. Nyíregyháziaknak nem kell bemutatni, hiszen ő itt nőtt fel, itt volt gyermek és diák. Isten hozta püspök úr, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat és a mai igehirdetés szolgálatát. Köszöntöm Zászkalicki Pál, nyugalmazott lelkipásztor testvérünket, aki elfogadta meghívásunkat, és ő fog ma előadást tartani délelőtt is, délután is. Köszöntöm Horváthegyi Olivér lelkész testvéremet is, akit ugyancsak nem kell bemutatni a nyíregyházi testvéreknek, hiszen innen repült ki. A mai Gyülekezeti napunk keretében kerül majd sor az óvoda ünnepélyes átvételére is, 12 órakor, addig itt leszünk a templomban. Testvéreim, figyelmébe ajánlom, hogy kiadványainkat meg lehet vásárolni, a Kövekbe épített hitvallás című könyvünket, ami a templomunkról, gyülekezetünkről szól, az templom orgonájával készült CD lemezt is meg lehet vásárolni, ugyanakkor Turmezei Erzsébetről szóló emlékkönyvet, Turmezei Erzsébetről fog szólni a délutáni alkalmunk, azt is meg lehet vásárolni, egy nagyon szép könyv, és még más kiadványokat is, majd a kijáratnál alkalom kerül erre. Áhítatra készülve énekeljük az 57. számú énekünket.
Mi segítségünk az Úrnak nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, mostantól fogva mindörökké. Amen. Az előbb énekeltük a 103. Zsoltár földolgozását, most szólaljon meg bevezető Zsoltárként, imádságként is ez a hálaadás. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a halálból. Kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged, elárasztja javaival a te életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Kedves testvéreim, nem véletlenül választottam ezt a zsoltárt, hiszen ha szétnézek itt a nyíregyházi templom gyönyörű falai között, akkor minden arra kell, hogy emlékeztessen engem, hogy mennyi jót tett velem az Úristen ezek között a falak között, 1952 karácsonyától, amikor ide kerültünk, egészen 1969-ig, amikor aztán indultam innen a teológiára. Nem véletlen az sem, hogy az igét nem a megszokott módon a Szentírásból olvasom, hanem egy konfirmációi emléklapról, amit nagyon örülök, hogy olyan rendes volt édesanyám, hogy eltett biztos helyre, amelyen azt olvasom, hogy Gáncs Péter, aki 1951. május 24-én Budapesten született, és ugyanott június 17-én megkereszteltetett, konfirmáció oktatásban részesült, evangélikus keresztény hitéről nyilvánosan vallást tett a gyülekezet imádságával az Úr asztalához bocsátatott, hogy a Szentlélek erejével új életben járjon. És mindez a dokumentum megszületett Nyíregyházán 1962. május 13-án és Balczó András konfirmáló lelkészem írta alá, és az ige, amit itt olvasok a emléklap tetején, maradjatok én bennem, bátorít Jézus minket János evangéliumának 15. fejezetében, ahol a szőlőtőhöz hasonlítja magát és minket a szőlőveszőkhöz. Igen, tény és való, hogyha körbe nézek, akkor sok minden hálaadásra indít az oltál, ahol először vettem úrvacsorát, 50 évvel ezelőtt volt májusban, még belegondolni is sok. Itt ültem ebben a padban 200 konfirmandus társammal, nem félreértés, 200 konfirmandus volt akkoriban. Ha fölnézek a karzatra, akkor eszembe jut, hogy hányszor lapoztam ott édesapámnak, az orgona padon mellette ülve, vagy éppen kísértem egy-egy énekari számot, mert el is néha megadatott, főleg a szentesti csendesé volt egy ilyen családi koprodukció. De nagyon sokszor ültem ott fönn, szembe a szószékkel, hogy jól lássam és halljam azokat az igehirdetőket, akik elindítottak végül is a lelkészi hivatás felé, ha emberileg keresem az okokat és a forrásokat. És nagyon sokat jelentenek ismerős arcok, itt körbenézek, akikkel együtt indultunk ifjúsági körbe, vasárnapi iskolába. Örülök, hogy most itt együtt vagyunk. Nem nosztalgiázni szeretnék, bár 60-on túl már ez is bocsánatos bűn, hanem azt próbálom komolyan venni, amit mostanában olvastam Anselm Grünnek, ennek a híres bajorországi bencés szerzetes írónak a könyvében. Egy olyan kötet jelent meg mostanában tőle, amelynek az a cím, hogy Lelki erőforrásaink. És arra figyelmeztet minket, hogy nagyon sok olyan rejtett erőforrásunk van, amit egyszerűen nem tárunk föl. Ezek a források eldugulnak, eltömődnek, és akkor aztán kiszáradunk, illetve mindenhonnan tisztázatlan és szennyezett forrásokból próbáljuk pótolni azt, amire szükségünk lenne. Ső tiszta forrásként ajánlja figyelmünkben a gyermekkorunknak a fölfedezését, és a gyermekkori emlékeinkben fedezzük föl Istennek a munkáját. Tehát ez nem nosztalgia, nem arról van szó, hogy megszépítjük a múltat, hogy minden nagyon szép volt. Én rengeteget fáztam ebben a templomban, úgyhogy nem csak jó emlékeim vannak. De tény az, hogy a gyermekkornak az újra fölfedezése az nem menekülés a jelenből a múltba, hanem annak a fölismerése, hogy én Isten gyermeke maradhatok, lassan 62 évesen is. Tehát a gyermekkor újra fölfedezése azt jelenti, hogy visszatalálok az Atyához, a forráshoz, ahhoz az Úrhoz, aki bíztat és bátorít, már a konfirmációi emléklapom tetején, hogy maradj én bennem, és én te benned. Tehát én nagyon fontosnak érzem, hogy mindannyian, nem egyforma volt a gyermekkorunk, biztos volt, akinek valóban nehezebb gyermekkora volt talán, mint nekem, de biztos, hogy ha visszagondolunk, nagyon sokszor felfedezhetjük Istennek a munkáját, és azt, hogy Isten nem nőhető ki, a felnőttkor, a nagykorúság nem azt jelenti, hogy többé már nem érzem, hogy én benne maradhatok, rajta csünghetek, mint egy gyermek a szülein, vagy mint egy szőlőfürt a szőlővesző, vagy maga a vesző a szőlőtőn, a tőkén és azon a gyökérzeten, amely végül is életben tartja. Gyönyörű kép ez a Krisztusban való maradás, egyszerre egy nagyon titokzatos, nagyon misztikus kép benne maradni, és ő viszont kész bennünk lakozni. Másrészt egy rendkívül könnyen érthető hétköznapi, hiszen itt is vannak kertészkedő, gazdálkodó emberek. Tudják, hogy mit jelent az, hogyha egy növénynek van egy egészséges gyökérzetre, van egy törzse, vannak hajtásai, mit jelentenek a levelek, a virág, a gyümölcs, hogy ez hogy tartozik úgy össze, hogy valójában az élet keringése és a növekedés és a gyümölcstermés mind-mind összefügg azzal, hogy kapcsolatban maradok azzal, akitől az életemet kaptam. Természetesen azt is tudjuk a természetből, hogy ezeket a növényeket különböző károk érik. Héten jártam Soltvadkerten, és keseregtek a gazdák, hogy 85%-os fagykár volt bizonyos gyűlőkön. Persze Vadkerten ilyenkor is van bor, ne firtassuk, hogy hogyan, nem kell hozzá mindig szőlő, de mondták, hogy az a baj, hogy elfagyott a szőlő. Igen, de az a csoda is elhangzott ott, hogy mégis. Valahogy mégis. Jönnek póthajtások, pótrügyek, és valahogy az élet mégis győz a fagyon és a halálon. Én azt gondolom, hogy ezt sok tekintetben érdemes végiggondolni egész egyházunk, de akár a nyíregyházi gyülekezet életét is figyelemmel kísér, vagy mit jelent az, amit így szoktunk idézni, hogy a megnyesett fa kizöldül, vagy a fagykát sújtotta gyümölcsös is, azért egyszer újra termőre fordul. Én bizony emlékszem arra, amikor az a szemközti iskola még 4-es általános iskola volt, 8 évig jártam oda, és el nem tudtam képzelni, hogy valaha is átjárható lesz az iskola és a templom közötti földrajzilag rendkívül csekély távolság. El nem tudtam volna képzelni, a mögöttünk lévő Kossuth gimnázium, evangélikus gimnázium lesz. El nem tudtam volna képzelni, hogy valahogy úgy fogok ide jönni, hogy evangélikus óvodának az ünnepélyes átadására megyünk. El nem tudtam volna képzelni, még azt sem, én, aki a Malinovszki térre költöztem be 52-be, aztán lettem a Felszabadulás tér 13 lakója, hogy most már nem, senki sem vitatkozik, hogy ez Luther tér. Igen, rengeteg apró jele van annak, hogy az Úristen nem hagyja, hogy az ő kertje az kiszáradjon, kifagyjon, elgyomosodjon. Igen, vannak néha kemény fagykárok, vannak egyéb károk, van, amit mi okozunk magunk, de van egy olyan reménységünk, hogy olyan kertészünk van, aki nem lemetsz minket, hanem megmetsz, tisztogat, és mindent megtesz azért, hogy az életünk termőre forduljon. Ne felejtsük, hogy amikor majd átsétálunk ide az új óvodánknak örülni és hálát adni, hogy elkészült, akkor olyan helyre megyünk, amit ugye a németek Kindergartennek, gyermekkertnek mondanak, a reformátor őseink meg veteményes kertnek nevezték az oktatási intézményeket, beleértve az óvodát, iskolát. Igen, ami urunk, jó kertész is. Van egy furcsa történet, biztos ismerjük, hogy János evangéliumában, amikor Jézus föltámad, és találkozik ott a sírkertbe Máriával, akkor először Mária azt hiszi, hogy a kertésszel van dolga, és nem biztos, hogy olyan sokat tévedett Mária. Mert Jézusról nem csak azt lehet elmondani, hogy pásztor, meg azt lehet elmondani, hogy szőlőtő, meg út, igazság, élet és még sok szép, hanem az is igaz rá, azt is, hogy ő az a kertész, aki mindent megtesz azért, hogy ne kelljen kivágni még a terméketlen fügefát se, hogy ne kelljen lemetszeni a meddő terméketlen vesszőket. Én azt gondolom, hogy ő nagyon sokat akar tenni ezen a mai napon is azért, hogy a mi életünk újra termőre forduljon. Ennek egyetlen egy feltétele az, hogy az élő kapcsolat vele megmaradjon, hogy újra visszataláljunk hozzá, a tiszta forráshoz, a tiszta gyökérhez, az igazi szőlőtőhöz, aki így bátorít minket, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Mert ha bennem vagytok, akkor sok gyümölcsöt teremtek, de nélkülem semmit sem tehettek. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen az őszi reggelen is közel lépsz hozzánk. Szeretnéd tisztogatni a mi életünk fáját. Bízol benne, hogy egyre több lesz rajta a rügy, a friss hajtás és a gyümölcs, hiszen mi nem egyszerűen dísznövények vagyunk ebben a világban, hanem azért vagyunk, hogy mások számára ízletes, fogyasztható gyümölcsöket teremjünk. Így köszönjük, hogy ezt a mai napot is ennek érdekébe ajándékozod nekünk. Köszönjük az elkészült óvodát, a gyermekkertet, ott is ad, hogy olyan palánták növekedjenek majd, akik a te dicsőségedre hoznak gyümölcsöket. Köszönjük neked, hogy egész egyházunkon is megkönnyörültél, és egyre több helyen indulnak újra a veteményes kertek, a gyermekkertek. Tégy minket ebbe munkatársaiddá, kertészekké, vincellérekké, akik benned maradnak, és akik a veled való közösségben tesznek meg mindent azért, hogy ez a világ ne egyre kopárabb, egyre szárazabb és aszályosabb legyen, hanem sokkal inkább forduljon termőre, sokak élete körülöttünk, és legyen öröm az, hogy mi a te gyermekeid lehetünk és maradhatunk, akik bárhol, bármikor így szólíthatunk gyermeki bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most énekeljük a 395-ös éneket, amelyben Solc László ezt az igét, az igazi szőlőtőről szóló Jánosi evangéliumot dolgozta föl.